Kedves testvérek, Isten igéje keres bennünket ezen a mai délutánon, estén, az évnek az utolsó napján, utolsó estéjén. A 105. Zsoltárból az első 5 verset olvasom. 105. Zsoltár első 5 verséből így hangzik Isten igéje. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Dicsőítsétek szent nevét, szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Folyamodjatok az Úrhoz, az ő hatalmához, keressétek orcáját szüntelen. Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket véghez vitt, csodáira és döntéseire. Kedves testvérek, az év vége és az évvégi istentisztelet mindenképpen arra sarkal bennünket, hogy visszafele tekintsünk. Mindig jó találni egy szimbólumot, egy olyan jelképet erre, hogy minek is a segítségével tegyük ezt meg. Az egyik ilyen visszatekintő eszköz a mérleg. Nagyon könnyű a használata, hiszen két serpenyője van, és az egyik serpenyőjébe tehetjük a rossz dolgokat, amelyek történtek ebben az évben, a másik serpenyőbe pedig a jó dolgokat. Ha azok a dolgok vannak többségben, amelyek jók, amelyek gazdagodást jelentettek számunkra, akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy jó év volt. És ha az év rossz volt, ha hiányokkal néztünk szembe, veszteséggel, akkor a mérlegünk negatív lesz. Egy év vesztesége lehet anyagi természetű is, ha kevesebbünk van, mint volt, de lehet, hogy valaki elveszített valakit a családjából, és az is lehet, hogy valamilyen tragédia történt az életében vagy a családjában. És a gyarapodásban is lehet anyagi, lelki és szellemi területekről beszélni, bár így sokkal nehezebb mérlegre tenni, ami nem fizikai dolog, ami nem súlyban mérhető. Régi ez az eszköz, minden konyhában megtalálható, minden háziasszony ismeri a mérlegnek a pontos működését. És sok vallás is így mondja, hogy az ember élete végén, amikor mérleget von, akkor megméretik az ember életének a súlya, mi az, amit tett, és annak következtében kerül jó vagy rossz helyre. De ha valaki könyvelő vagy valamilyen cégnél dolgozik, tudja, hogy mit jelent mérleget készíteni az év végén. És milyen lehet egy gyülekezetnek, akik visszatekintenek az évre, mint ahogy mi is adventben már képek segítségével visszatekintettünk erre az évre, és éppen tegnap jegyezte meg valaki, egy családtag, hogy elment itt busszal, és milyen jó érzés volt látni, hogy megnyúlt az épület lefelé, és hogy ilyen szépen áll itt ez a meghosszabbított épület. De mai internetes világban van egy a Dunántúliaknak egy Repost nevű blogja, ma egy ilyen írást olvashatunk, egy dunántúli lelkész nő írta, lezárható 2013. Mennyire tudjuk bezárni ezt az évet, lezárni. És az a kérdés merül föl így az évnek a végén, hogy milyen évünk volt az idei. Vajon lezárható számunkra? Azért is vagyunk talán együtt, hogy most együtt lezárjuk ezt az évet lelkileg így közösen. Ma Isten tiszteletünknek van egy címe is, ez a címe, hogy csodákra emlékezni jó. Azért is, mert a csodáról szeretnék beszélni, de önmagában ez a vers egy kölcsönzött cím, Turmezei Erzsébetnek van egy nagyon szép verse, csodákra emlékezni jó. Ilyesmikről ír. Határkőnél hittel megállni, határkőnél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat hű és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált minden tette, csodákra emlékezni jó. látni át, hogy viharon vészen hű mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Majd hallani fogjuk ezt a verset egy feldolgozásban, az Isten tisztelet későbbi menetében. Tehát ennek a mai igehirdetésnek a témája egyetlen szó köré vonható, ez pedig a csoda. A Szentírásnak egy nagyon fontos alapgondolata ez a szó, és ahogy ennek az igehirdetésnek is. A mostani visszatekintést ebből a szempontból fogjuk megnézni, hogy mire is tekintünk vissza. Mi történt ebben az évben a csodával kapcsolatban, mi az, amin keresztül vezetett bennünket Isten, hiszen fontos ezt végig gondolni, van, aki egyébként nem tulajdonít nagy jelentőséget az év fordulójának, vannak fiatalok, akik inkább felejteni szeretnének, nem akarnak tudni erről az évről, elég volt ebből az évből. De mi, akik itt vagyunk, talán együtt emlékezhetünk, hogy milyen év volt ez az idei. Négy mozdonatát emelem ki ennek az igének, és erről szeretnék szólni, mit is jelent a csoda számunkra. Az első mozzanata ennek az igének a csodára való emlékezés. A Zsoltár maga erre szólít bennünket fel, már az elején, emlegessétek és emlékezzetek. Hogyan is találkozunk a csodával? Hát Izrael élete, egész élete ezt jelzi. Isten megszabadított valamikor az életünk egy pontján, és erre emlékezünk. Hálásak vagyunk neki. Izraelnek nagyon sok csodát lehetett átélnie, vagy kellett átélnie. Ilyenek voltak benne, mint a tíz csapás, a vöröstengeri átkelés, a pusztai vándorlás, eközben ételhez, italhoz való jutás, bevonulás Kánaánba, Jerikó városának bevétele és magának Kánaánnak az elfoglalása. És talán mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon szép történet, régi történet, nagyjából ismerjük is, el is hisszük, hogy ez így történt akkor, de mi az, ami ma is érvényes ebből számunkra? Mi élhetünk-e át hasonló csodákat? A visszatekintés azonban mindig egyfajta előretekintést is. Azért összegzünk valamit, hogy utána tovább tudjunk lépni. Azért kell egy évnek a mérlegét megvonni, mert utána tudunk átmenni a következő évre. Ha csak hátra tekintenénk, akkor nem haladnánk előre. Az ünnepek erről szólnak. Azért emlékezünk vissza egy eseményre, hogy annak a szellemiségéből, lelkületéből, lelkesedéséből valamit át tudjunk menteni. Ezért is nem mindegy, hogy hogyan ünnepelünk. Sokszor én azt érzem a mi ünnepeinkkel kapcsolatban, akár a magyarság ünnepeivel, vagy akár az egyházi ünnepekkel, hogy szépen hátra nézünk, vissza révedünk a múltba, de hogyan tudunk ebből tovább lépni, hogyan tudjuk értelmezni ezt a mára. Hiszen a csoda az maga nem generál hitet. Amikor a csodáról való emlékezésről olvasunk a Szentírásban, akkor legtöbbször maga az Úr figyelmezteti népét, hogy hát átéltétek. Hát rajtatok ment végbe a csoda. Miért nem hiszitek el? Féltek a következő lépéstől. Eddig mindenható voltam, most már nem vagyok az. De hát megtapasztaltátok, nem? Izrael első nagy tragédiája, hogy az a nép, akit közvetlenül átélte Isten szabadítását, csodáit, megtapasztalta erejét a pusztában, aki enni és inni kapott tőle, az nem mehetett be az ígéret földjére. Még maga Mózes sem, aki pedig még konkrét csodákat is tett az Úr nevében. A csoda az hittel párosulva működik. Erről maga Jézus is sokszor beszél, aki nagyon sok csodát tett embereken, meggyógyított embereket, megszabadított démonoktól embereket, természet felett aratott csodákat. És ilyeneket mond a csodával kapcsolatban maga Jézus. Máté 11.20. Azokat a városokat, amelyben a legtöbb csoda történt, feddeni kezdte, hogy nem tértek meg. Pár verssel később. Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt. Még később a Márk evangélium azt írja, nagyon furcsa módon, talán meghökkentő módon. Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget kezét rájuk téve meggyógyított. Csodálkozott is hitetlenségükön. Majd sorra járta a környező falvakat és tanított. És János evangéliuma így összegzi egy helyen, noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne. Tehát önmagában az, hogy csodára gondolunk vissza, még nem azt jelenti, hogy ez számunkra a hitet is generál. A csoda Isten országának a jelenlétét mutatja, az új szövetségben pedig különösen jel, hogy Isten itt van köztünk, hogy ő munkálkodik, hogy ő mozog és mozgat másokat is. Jézus a tanítványokra hagyományozza a saját hatalmát, amit nagyon nehezen értenek meg. Aztán később az apostolok cselekedete már ír olyanokat, hogy igen, az apostolok vállalták a küldetést és csodákat tettek az Úr nevében. Az első fontos üzenet tehát ebben fogalmazható meg, hogy emlékezni és emlegetni Istennek a csodáit, amelyeket ebben az évben elvégzett az életünkben. A második gondolat a csoda természetéről szól. Mit jelent számunkra a csoda? Sokan vannak úgy, hogy hát igen, a Bibliában voltak csodák, ezeket el is fogadjuk, de hát ma már nincsenek. Ez a kor lezárult. Ha hallunk is csodálatos gyógyulásokról, legtöbbször kiderül, hogy valamilyen kóklerség van mögötte, hogy valaki még betegebb lett, mint amit korábban volt, vagy valamilyen szemfényvesztés van mögötte. Legalábbis gyanús. Azért nehéz, mert a Jézus korában leírt látványos gyógyulásokat valóban nem tapasztaljuk meg, hogy egy születésétől fogva vak, hogy egy mozgássérült meggyógyulna. Többnyire ma az emberek ezeket tartják nagy csodáknak. A csoda az, amit szeretnénk megérteni, és valahogy úgy is vagyunk, hogy kíváncsiak vagyunk. Hogy hogyan is működik a csoda, hogy van valami trükk, valami olyan dolog, ami tulajdonképpen meg lehet magyarázni valami orvosilag is, vagy akárhogyan, de valahol közel lehet férkőzni. Nem értjük, nem tudjuk lekövetni a csodát, de egy kicsit bele tudnánk látni a lapok közé, akkor megérthetővé válna. Mint egy bűvésznek a trükkje. Biztos nem furcsa a testvéreknek, ha azt mondom, hogy van egy kedvenc novellám, amit most nem olvasok fel, de mindenkinek ajánlok. Lázár Ervinnek egy novellája, az a címe, hogy a bűvész. Egy cirkuszról szól, ahol a bűvésznek van egy trükkje, ami bemutat, és meg akarják ismerni az emberek. És azt minden erre megy ki, hogy lefilmezik, megpróbálják megnézni, megvilágítva, és mondja a bűvész, hogy ezt meg tudja csinálni, nem hiszik el neki. És nem hiszik el, és elűzik a faluból, mert nem bírják befogadni, hogy van egy dolog, amit valaki meg tud csinálni. Hogy nincsen trükk, hanem valóban valakinek emberfeletti hatalma van. A csoda természetéhez az való, hogy a csoda isteni beavatkozás, felülről való dolog. Isten csendes, vagy néha nagyon is látványos tett, amivel beleavatkozik az élet rendjébe. És a Biblia az elejétől fogva, egészen a végéig tartalmazza ezeket a csodákat. Amikor Izrael emlékezik az életében bekövetkezett nagy fordulópontokra, akkor mindig ezekre a nagy csodákra emlékezik. A zsoltárok nagy része ezeket sorolja fel, valami tételesen, egészen konkrétan, valami csak mozaikszerűen. És amikor a zsoltárokban emlékezésről olvasunk, akkor ezeknek a csodáknak a felidézéséről van szó. És amikor most visszatekintünk az évünkre, akkor arra is visszanézünk, hogy mi minden történt ebben az évben. Milyen csodákra emlékezünk mi? Miről tartjuk azt, hogy Isten beleavatkozott az életünkbe? Mire emlékezünk úgy, mint ami természetes életfolyamat volt? Mire emlékezünk úgy, mint ami a saját kezünk munkájának a gyümölcse? És mire emlékezünk, mint Isten egyedül való csodájára? Sok csodát visz végbe Isten ma is. Én a testi gyógyulást sem zárom ebből ki. Én magam is láttam hozzám közel álló lelkész feleségének a gyógyulását, aki második kislányuk születése után válságos állapotba került. Az orvosok nem tudtak mit mondani, nem tudták, hogy egyáltalán meg tudják-e gyógyítani azt sem tudták, mi a baja. És meggyógyult. És ha valakinek megváltozik az élete, akkor Isten csodájáról beszélhetünk. Az elmúlt vasárnap hallottunk a drogos fiataloknak a gyógyulásáról. Van olyan helyzet, amikor már Isten segíthet, amikor tényleg csak az ő csodája segíthet. És ha valaki megért valamit Isten igéből, megváltozik az élete, akár látványosan, akár nem, Isten csodája. És ha növekedés van az életünkben, az is ez. Így tekinthetünk vissza erre az évre. Mi az, amit Isten elvégzett bennünk, miben adott nekünk növekedést, miben gazdagított, miben vagyok más, mint voltam tavaly ilyenkor. A Zsoltár tetteiről, Isten tetteiről és csodáiról beszél. Valamit teljesen természetesnek élünk meg, valamit pedig csodaként. Ahogyan hallottuk, csodákra emlékezni jó. Most hallgassuk meg ezt az éneket, ezt a verset egy feldolgozásban ezen az Isten tiszteleten.
Határkőnél hittel megállni, határköveknél visszanézni, hálás szívvel múltat idézni, csodákra emlékezni jó. Meglátni, hogy minden utunkat ő és hatalmas kéz vezette, javunkra szolgált minden tette, csodákra emlékezni jó. Mesterünk hogyan segített, éjekre fényt hogyan derített, csodákra emlékezni jó. Határköveknél hálát adni és hallelujás köszönetben méregetni mi mérhetetlen, csodákra emlékezni jó.
Csodákra emlékezni jó, ahogy hallottuk is, és hogy elvihessük ezt a kis verset, a klári hangját is elvihetjük magunkkal, de kitettünk néhány példányt ebből a versből, el lehet vinni ajándékba. A harmadik gondolata ennek az igének az, hogy keressétek orcáját szüntelen. És visszamennék egy kicsit a lekcióra, az égő csipkebokorra, ami egy nagyon sajátos története a Szentírásnak. Olyan szépen adja vissza Mózes második könyve, nem véletlen, hogy Mózes, aki által Isten csodát tesz majd a népével, nagyon nagy csodákat, éppen egy ilyen csodálatos esemény által szólítja meg. Meggyullad egy csipkebokor, ez talán még nem furcsa, ez gyakran megtörténik a természetben, szinte magától is, de hogy nem ég el. Nagyon érdekes szavakat használ erre a csodára az ige, ilyeneket, hogy látvány, jelenség, csoda. Olyan humorosnak, vagy nem tudom, nem is humorosnak, olyan megdöbbentőnek gondolom ezt a szép képet, hogy Mózes úgy közelebb megy a csipkebokorhoz, hogy így írja a Szentírás, hogy oda megyek, és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Nagyon abszurd ez a kép, odalépni valamihez, és megnézni a csodát. Ugyanarról beszél a Zsoltár, amikor a csodát emleget, mint ez a történet, amikor Mózes odalép megnézni a csodát. Mi is itt a csoda? A csoda Isten jelenléte és közelsége. Nemrég egy egész prédikáció szólt erről. Mit jelent Isten közelsége? Amikor Mózes ilyen közel ér Istenhez, akkor nagyon megrémül. Rögtön egészen más állapotba kerül. Leveti a saruját, elborítja az arcát, elrejti, hiszen Isten közelsége egyszerre ad egyfajta melegséget, bensőségességet, és itt nem csak a tűznek a forróságáról van szó, és jelent egyből egyfajta távolságot is. Aki Istenhez közel kerül, akkor ráébred a saját státuszára is, hogy hát ő Isten, én pedig ember vagyok, ki vagyok én? Egy költő barátom így fogalmazza meg ezt a paradoxont, Istenhez közel kerülni és távol lenni tőle, nagyon szépen, talán nem is olyan érthető elsőre. Minél közelebb vagyunk Istenhez, annál távolabb érezzük magunkat tőle. És minél távolabb vagyunk tőle, ő annál közelebb érzi magát hozzánk. Még egyszer elmondom, minél közelebb vagyunk Istenhez, annál távolabbnak érezzük magunkat tőle, és minél távolabb vagyunk tőle, ő annál közelebb érzi magát hozzánk. Ezt éli át Mózes is ott, hogy nagyon közel kerül Istenhez, ugyanakkor nagyon távol is kerül tőle, tiltakozik minden ellen, amit Isten el akar végezni az életében. De jelen van az életében. Mondhatjuk, hogy egészen közel van. Zsoltárok egy más helyen így fogalmaz, a 78. Zsoltár 28. verse, de Isten közelsége, De nekem olyan jó Isten közelsége. Ilyen egyszerűen fogalmazza meg, hogy ha Isten közel van, az nagyon jó. Az a csodának egy nagyon kis szelete. Hát a csodának egy következő részlete az, hogy Isten jelen van az életünkben. Nem az a csoda, hogy ő velünk lehet, bár már ez is tele van csodás elemekkel, hanem jelenléte azt jelenti számunkra, hogy mindig ott van annak a lehetősége, hogy Isten beavatkozik az életünkbe. Egy kicsit olyan ez, mintha valaki egy olyan ember társaságában van, aki nála okosabb, vagy szebb, vagy a szakterületén sokkal jobban tud, vagy jobban teljesít. Az ember mindig azt érzi ilyenkor, hogy a másik több nála. Gyakran ez úgy passzívá is teszi az embert, hogy hát akkor én nem is szólalok meg. Én így vagyok például az angol nyelvvel, én olyan közepesen tudok angolul, de ha egy jobb angolos van a társaságban, akkor biztos nem merek megszólalni. Egyedül elcseverészgetek, de ha más is ott van, akkor már visszaszorulok, mert azt gondolom, hogy ő több. Az életünkben vannak ilyen negatív tapasztalatok, de Istennel pont a pozitív részét éljük át, hogy Isten van a jobbomon, akkor ő vigyáz rám, ő megúv engem, akkor azt érzem, hogy ő harcol értem, hogy ő megszabadít az ellenségeimtől, és ő megszabadít mindattól, ami nem szükséges az életemben. És ami különösen fontos itt az égő csipkebokor történetében, az az, hogy Mózesnek abban a pillanatban ott az égő csipkebokorral szembesülnie kell az egész életével. Az egész múltjával, mi az, amit eddig megélt, honnan jött, kikkel élt, milyen a házassága, mit mutat tovább Isten az életében. Itt kapja meg a következő éveinek a nagy feladatát is majd, sőt a legnagyobb feladatát. Most ezt nem veszük végig, érdemes lenne végig elemezni ezt, de ismerjük a történetet. Annyi fontos, hogy Isten megszólítása ebben az összefüggésben nem csak a múltat idézi vissza, hanem a jövőben is mutat. A jövőbe is világít, mint egy fényszóró. Már ekkor összehúzódik Mózes, hogy ezt a feladatot, amivel Isten megbízza, nem tudja vállalni. Csak addig jutnak el a beszélgetésnek az elején, hogy annyit mond Isten, hogy bízzál bennem, én vagyok. Én vagyok, vagyok, aki vagyok. Ez az üzenet legyen elég neked, hogy én vagyok és létezem. És már így mondja neki Isten, hogy a vagyok küldött engem, és ez elég mindenre. Mert ha Isten velem van, akkor elég mindenre. Isten jelenléte mindent átformál és valóssá tesz. Ezért mondja Jézus a tanítványoknak, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az egy mondat, ami miatt egyáltalán képesek vagyunk bármilyen missziót is csinálni. Mert Isten velünk van, Jézus azt mondta, veletek vagyok. A csoda előre is mutat, mi lesz az én feladatom. Ezért, ha most visszatekintünk az évre, akkor az mindig előre is mutat. Mi az, amit elvégeztem, mi a mérleg, de annak az eredménye már a jövő év felé mutat. A csoda tehát szüntelenül Isten jelenlétében lenni és nem égni el. Mert azért azt tudjuk, hogy Isten emésztő tűz. Itt a csipkebokornál ez nagyon elképzelhető, nagyon látható is. A bokrot is elemészti. Isten szeretete még a saját fiát is elemésztette, Jézus Krisztust. Néha a közelség ennyire égető tud lenni. A szeretete ilyen forró, jelenléte ennyire valóságosan érezhető. Egyszer találkoztam Túrmezei Erzsébettel, egy könyvbemutatón, akkor vettem ezt a könyvecskét, és dedikáltattam vele. Ezt nem szoktam kiadni a kezemből, ezt a könyvecskét, de meg lehet nézni. És írt bele egy néhány sort, és úgy gondoltam, hogy akkor lelkész voltam, hogy én nagyon okos vagyok, és nagyon jól meg tudom fogalmazni a prédikációt, a mondani valót, de hogy ő két sorba beleírta, amit én nem tudok megfogalmazni, az is biztos. Így fogalmazott. Ő előttem, ő utánam, a szívemben, a dalomban. Ez annyira szép kép, azóta is sokszor eszembe jut, hogy ezt írta a diakonissa testvér, az volt, hogy Isten előttem van és mögöttem. És a kettő között vagyok. És hogy ennyire röviden megfogalmazom ezt a bizonyságtételt, hogy mit jelent Isten velünk léte, nekem ez nagyon tetszett. Isten, ő előttem, ő mögöttem, a szívemben és a dalomban. És végül a csoda magasztalásra késztet. Mindig minden ide torkolik, ezt már tudhatjuk a zsoltárokból, hogy Isten csodái az ő magasztalására késztetnek bennünket. Ilyeneket olvasunk itt, adjatok hálát, hirdessétek tetteit, énekeljetek neki, zengjetek zsoltárt, dicsőítsétek szent nevét. Pedig csak öt verset olvastam fel, és ez is ki van mazsolázva. Az egész zsoltár erről szól, hogy mit jelent Istennek hálát adni az ő csodáiért. És azért is, mert a csodát jelzőnek is használhatjuk, hogy ő csodálatos Isten, akinek a személye lenyűgöz bennünket. Lenyűgözötte már téged az ő személye, aki mellett jó lenni, és akinek a jelenlétében jó tartózkodni. Amikor mi Istennel vagyunk kapcsolatban, akkor a csodálatos, fenséges, mindenható Istennel van dolgunk. Ezért is hangsúlyos sok énekünkben Isten nevének a sokféle gazdagsága. Gyakran énekelünk itt is együtt ilyen énekeket, hogy Istennek nagyon sok változata van, ami az ő nevének gazdagságát jelenti. Nem csak emlékezünk az ő tetteire, hanem magasztaljuk is őt. Hiszen Isten ma is ugyanaz, aki megnyitotta a Vöröstengert, aki lovat lovasával a tengerbe vesztett. Amikor mi egy gyülekezethez tartozunk, akkor ezt éljük át, hogy Isten örökkévaló és jelenvaló. A gyülekezet mindig ezt jelenti, bár mi egy földi gyülekezet vagyunk, de igazán a mennyhez tartozunk. Az örökkévalóság és a jelenvalóság együtt van, együtt érvényes az életünkben. Amikor néhány perc múlva elmondjuk közösen a hitvallást, akkor éppen a csodatévő Isten mellett teszünk hitet. Hiszen a hitvallás lényege, hogy úgy hiszünk, azt hisszük, és abban hiszünk, hogy feltámadunk, és ennek a tudata bennünk van. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. Ezzel elmondjuk, hogy mi a teremtő Istenben hiszünk, aki megalkotta a világot. Nem a világ véletlen előállásában hiszünk, hanem egy tervező, megvalósító, koncepciót megalkotó Istenben, aki ráadásul nem csak őrzi az ő művét, hanem bele is szól, bele is avatkozik a történelem folyásába. Micsoda az isteni gondviselés, teszi fel a Heidelbergi K.T. 27. kérdése a kérdés és a gondolatot, olyan szép erre a válasz. Istennek mindenható és mindenütt jelen való ereje, mely által mennyet és földet minden teremtménnyel egyetemben, mint egy saját kezével fenntart és úgy igazgat, hogy fák és füvek, eső és száradság, termékeny és terméketlen esztendők, étel és ital, betegség és egészség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem történetesen, hanem az ő atyai kezéből jön. Fantasztikusan szép ez a megfogalmazás, ennyire lebontva az élet minden területére. Emellett a legnagyobb dolog, amelynek kezdetét éppen most ünnepeltük karácsonykor, hogy Isten emberként is megjelent a Földön Jézus Krisztusban, akinek már a megszületése is csodálatos volt, csodálatos módon jött a világra, majd ő maga is csodákat tett, tanított és gyógyított. Megmutatta erejét a természeti jelenségeken, az emberi természeten, uralkodott a démonokon, gyógyított testi, lelki betegségeket, megalázottakat, kitaszítottakat emelt föl, meghalt, de nem maradt a sírban, hanem feltámadt. Ez az a mozzanat, amit amikor kimondunk a hitvallás elmondásával, akkor egyből ott vagyunk a csodánál. Régi variánsa a hitvallásnak így mondta, hiszem a testünk feltámadását. Ez a többes szám első személyi birtok viszont jobban kifejezte azt, hogy mi abban hiszünk, hogy igen, Isten Jézus Krisztus feltámasztotta a halálból, és bennünket is felfog. Ma így mondjuk, hogy hiszem a test feltámadását. És nem abban hiszünk csak, hogy a történelem egy pontján egyszer csak egy ember meghalt, és kijött a halálból, feltámadt, hanem az is, hogy ez mi életünknek is része. Mi életünknek is része lesz majd ez. Mi is meg fogunk egyszer halni, de a hitvallás értelmében is fel fogunk támadni. És ez egy csoda motivum az életünknek. Hogyha a hitvallás bennünk van, és eszünkbe jut, akkor állandóan erre gondolunk, hogy igen, mi halandók vagyunk, de Istennel együtt az örökké valóság felé tartunk. A legfontosabb változást mi a megtéréshez, a megváltozáshoz, életünk megújításához kapcsoljuk. Ez is nagyon jó, de mindennek az az alapja, hogy Jézus az, akinek hatalma van arra, hogy megváltoztassa a mi életünket. És mi, akik itt vagyunk, vele az élő Úrral lehetünk kapcsolatban. Amikor kimondjuk, vagy csak érzékeltetjük, hogy Jézussal járunk, benne hiszünk, akkor ezzel a feltámadt és mennybe ment Úrral számolunk. És ez nem csupán egy emberi barátság, egy kötődés, egy közellét, hanem a feltámadottal való járást jelenti. Az ő dicsőségében fogunk részesülni, ahogy néhány pillanat múlva vele való közösségben is részesülünk. Nekünk annyival több ez az ünnep, hogy nem csak emlékezhetünk Isten csodáira, hiszen azt mondtuk, csodákra emlékezni jó, hanem dicsérhetjük és magasztalhatjuk Istent az ő tetteiért. Itt a gyülekezetben is dicsérhetjük őt, és otthon a családunkban is. És úgy érzem, hogy ez nem ilyen letudós, túl akarok lenni mindazon. A gyülekezetben voltunk, szépen énekeltünk, közösségben voltunk, és túl vagyunk mindezen, hanem otthon is lehet folytatni. Legalább három dolgot lehet tennünk otthon is. Lehet ismerős énekeket énekelni, lehet imádkozni, akár hangosan is, ha egyedül vagyunk, ha többen vagyunk, és lehet Zsoltárt is olvasni. másoknak is. Amikor időnként félve vesszük elő az igét, mert mások is ott vannak, vendégek vannak, akik talán nem járnak templomba, sokszor megremeg a kezünk, kell-e ez? Miért erőltetjük ezt másokra? De egészen más, hogyha képviseljük, nagyon sokszor, sokan megköszönik, mert soha nem hallanak erről máskor. És egészen más is az, hogyha saját hangomon szólal meg az ige, ha magamnak fölolvasom, mintha csak némán és ahogy szoktam olvasom. Próbáljuk ki, még ha egyedül vagyunk is, de másoknak is. Legyen kísérőnk most ezen a mai napon a 105. Zsoltár, legyen az esténk meghatározója, ennek az évnek a lezárása, hiszen arról volt szó, hogy csodákra emlékezni jó, legyen nekünk is jó, és mindaz, amit ez Zsoltár ígér nekünk, a szembenézés, a hálaadás, Isten magasztalása és a továbblépés legyen életünk része. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt, énekeljetek, zengjetek Zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját. Amen.
Imádkozzunk. Kérünk Istenünk, hogy adj számunkra bölcsességet, hogy képesek legyünk a számvetésre. A Te igéd fényében megvizsgáljuk magunkat, mit tettünk, vagy mit szándékoztunk tenni az elmúlt esztendőben, mit gondoltunk, mi volt méltatlan a Te ingyen kegyelmedhez, a Te szentségedhez, és mi volt méltó a Te dicsőségedhez, mi volt méltó hálaadásként a megváltásunkért. Köszönjük, Istenünk, hogy Te megváltottál minket, hogy Te nem emlékezel meg többé bűneinkről. Köszönjük neked az Úri Szent Vacsorát, amelyben ezt ábrázolod ki. Add Istenünk nekünk, hogy megmutatod azt, hogy megbocsátod a bűneinket, és nem emlékezel meg róluk többé. Mi is ilyen megbocsátó és kegyelmes hozzáállást tanúsítsunk a többiek irányába. Add, hogy a következő évben is a Te nevedet dicsőítsük, és hogy a megváltásodat ugyanúgy hálatelt szívvel dicsérjük és köszönjük. Kérünk Istenünk azért, hogy küldesz szent lelkedet, önst kiránk, hogy olyan erővel, bátran és félelem nélkül hirdessük a Te szabadításod hírét. Olyan erővel és bátran vigyük tovább embertársaink felé, ahogy talán ebben az esztendőben ezt nem tettük meg. Imádkozunk, Istenünk, a hétköznapi csodáidért és a különleges csodáidért, hiszen Te csodatevő Isten vagy, Te vagy az, aki igazán csodákat teszel. Kérünk, hogy így éljünk, hogy ebben higgyünk, és hogy ezeket várjuk. Kérjük szent lelkedet, hogy tölts ki ránk, és a kegyelmi ajándékainkat felismerjünk, kiké a magáét, és ezt a gyülekezet az egyház építésére hasznosan fel tudja használni. Kérünk Istenünk, hogy ezt a gyülekezetet gyarapítsd. Kérünk, hogy és imádkozunk azért, hogy a következő évben add meg azt, ami talán ennek az országnak a legfontosabb, add meg a békét egymás közt, magunk közt, és országos szinten is. És kérünk és imádkozunk Istenünk gyógyulásért. Köszönjük, amit eddig is elvégeztél, köszönjük a választ az imáinkra, de ugyanúgy a következő évben is kérünk és imádkozunk a Te szabadításodért, lelki gyógyulásért és a testi gyógyulásokért egyaránt. Így kérünk Istenünk a Te fiad nevében, magunkért, a gyülekezetért, az egyházért és az országért, a világért. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.